Jó rádozást kívánok mindenkinek ezen a péntek délutánon is. Fintech világa, Szupán Marci van itt a PIK-től a stúdióban, és Short News. Az első hírcsokor, a hírcsokron belül az az MKB Fintech Lab, ugye, amelyik elhozta Magyarországra a Stripe-ot. És egy csomó hír van ezzel kapcsolatban. Ez egy ekkora történet, Marci, szerinted?
Hát nézd, egy izgalmas dolog, mert ugye a Stripe, azt gondolom, hogy a fintech startuperek közül is sokaknak ilyen példakép.
Ikonikus, ugye?
Mert mint a két alapító, igen.
Nagyon
igen.
Az a kis videó, ami fenn van.
Igen, éppen 20 év körül voltak, amikor alapították egy testvérpár a céget, és azóta azért meghódította a világot. Ugye itt a híreket is úgy, ennél lényegesen több hírt adtunk az elmúlt két évben a Stripe-ról. De úgy igyekeztem összeválogatni a híreket, hogy látszódjon, hogy hogyan indultak ki Amerikával, és aztán hogyan jöttek el Európába, Ázsiába, Afrikába.
Igen. Nem igen. Otthon végezték. Igen. És aztán most már igen, Ázsia, Afrika, ugye a két legújabb kontinens, ahol terjeszkednek.
Igen, van, ahol már felvásárlás. Hát ugye róluk írtuk meg, hogy talán az utolsó tőkebevonásuk az valahogy ilyen 40 milliárd dollár értékeltség környékén történt, és felreppentek olyan pletykák a tavalyi évnek a vége felé. Még ezek nem kaptak bizonyosságot, de pletyka szinten az forog, hogy ilyen 70 milliárd dolláros értékeltségen tárgyalják a következő tőkebevonási kört, ami nagy. Gyakorlatilag, hogyha azt a második generációs fintech startupokat nézzük, akkor bőségesen a legnagyobb. Ugye az első generációból mondjuk egy PayPal vezet, de hát ez jó nagy piaci kapitalizáció.
Hát ők még éhesek, mert majd beszélgetünk egy másik hírcsokkal kapcsolatban, hogy most
igen,
egyre többen lépnek hátra.
Vannak hátralépők is.
Milliárdos vagyonnal, mind a ketten, több, igen. Most már több, mint milliárdos vagyonnal. Ez imád nekik nagyot dobott most, hogy pandémia és koronavírus, mert ugye ők az online kereskedelmet segítik a tevékenységükkel legfőképpen. Ez most akkor egy hatalmas hullám.
Abszolút, ők folyamatosan egyébként, mert már régen túlléptek az online kártya elfogadáson egyébként Amerikában, a világ többi részén valóban ez a szolgáltatásuk terjed elsősorban, és hát nagyon felpörgette a forgalmukat, igen, az elmúlt másfél év. Gyakorlatilag ezt tette lehetővé azt, hogy tavaly év elején volt egy olyan tőkebevonási körük, amiből akvirálni tudtak már, tehát úgy tudtak belépni piacokra, hogy felvásároltak helyi, már felépült, kiépült kapcsolatrendszerrel és piacismerettel rendelkező cégeket. Egyébként a többi termékük is erre a vonalra épít, rendelkeznek kártya kibocsátásra, és az amerikai piacon úgy kell elképzelni egyébként őket, mint hogyha mondjuk csak hogy magyar piaci példát hozzak, a Baryont meg a Peak-et összetolnánk. Tehát egyszerre képesek kártya elfogadást is produkálni modern köntösben, és másik oldalról meg nagyon modern kártya kibocsátási megoldásaik is vannak. Ezekkel egyelőre csak ez a második vonal csak az amerikai piacon vannak ott. A világ többi részén, így Európában és Magyarországon is csak a kártya elfogadási, illetve az online fizetési csatornák szolgáltatást csokrot nyújtják.
És az MKB-n keresztül, ezt most így kell képzelni?
Nem, itt vannak ők önállóan a magyar piacon egyébként elérhetők, mi például nem píkes sapkában, hanem egy UX-UI butik stúdiónk, jó néhány webshopot raktunk össze az elmúlt évek során, az elmúlt időben már nem a Baryont, illetve az OTP Simple-t használtuk, hanem Stripe-ot. Noha árazásban egy picit drágább, de technológiailag sokkal jobb, tehát néhány óra alatt integrálni lehet a kívánt online felületre. Az MKB Fintech Lab egy olyan megállapodást kötött velük, hogy az MKB Fintech Lab-ben keltetett cégek, tehát az itt inkubált cégek érnek el egy nagyon kedvezményes Stripe csomagot, ami a kártya elfogadásra vonatkozik. Ez ugye azért a fintech és a tech startupok körében, tehát abban a körben, akit az MKB Fintech Lab lő, nagyon releváns lehet. Lehetnek ezek sima online értékesítést végző cégek, online értékesítési infrastruktúrát fejlesztő cégek, akik már fizetési kapuval együtt akarják adni a szolgáltatásukat, de gondolhatunk itt különböző havi, heti vagy egyéb előfizetéses szolgáltatásokra is. És ennek a csomagnak a lényege egyrészt az, hogy a pici cégeket összekötik ezzel az óriással, és nem kell, azért még megvan a fintech ökoszisztéma és gondolkodás, tehát nem olyan nehéz bejutni hozzájuk, mint egy nagy bankhoz, de nyilván éppen induló cégként nehéz pozitív bekopogtatni bele, csak nehéz igazán tágra nyílt ajtókat látni. Igazából az egyik nagyon komoly hozzáadott értéke az MKB Fintech Labnek az, hogy tágra nyitotta az ajtókat, a másik pedig az, hogy aki ezen a csatornán keresztül használja a Stripe-ot, tehát MKB Fintech Lab által támogatott, finanszírozott cég, a az kap egy 20 ezer eurós igen, kreditet. Tisztem, ami elég nagy, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy itt a kártya elfogadásnak van egy 1%-os díja, ami ráadásul a Stripe-nál nyilvános 1,45%, durván 1,5%, és ezekre a 1,5%-okra használható fel ez a 20 ezer eurós kreditet. Gyakorlatilag a Stripe ad egy Stripe-nál levásárolható kreditet. Ez szokás, csak nem Google-nél, Amazon-nál sok ilyen startup extra rating program van, csak nem szoktak ekkora összegeket adni. Ez csak, hogy kézzelfogható legyen, azt jelenti, hogy durván forintosítva stb., tehát egy pár szorzáson, osztáson átmegy, azért mondom, hogy ez egy közelítő érték, egy 500 milliárd forintos kártyás vásárláson keresztüli árbevételig nem lesz költsége az MKB fintechlebes cégeknek a kártya elfogadással, ami hát jelentős, hát konkrétan egy 6-7 millió forint közötti megspórolt összeget jelent.
Oké, ennyit akkor a Stripe-ról, a kisfilm meg fönn van a fintech.hu-n, érdemes, szerintem az ösztönző lehet sok fintechnek, igen, vagy startuppernek azt megnézni, azt a 2,5 percet. Jöjjenek akkor a neobankok, a szokásos Revolut, Monzo, N26, kezdjük a Monzóval.
Hát a Monzóról, igen, régen beszéltünk, és tavaly évben nem tudtunk igazán jó híreket adni róluk, és most sincsen más, hogy igen. Két hírt hoztam. Az egyik az az, hogy Tom Blomfield, az alapító, távozik a Monzo éléről. Azzal a címmel hoztuk le a cikket, hogy Tom Blomfield alapító végleg távozik a Monzótól, mert ugye tavaly hírt adtunk már arról, hogy
csak hátrébb lépett.
Igen, hogy a CEO pozícióból visszalépett, de a termékfejlesztésért felelős igazgató tanácsi tagságot azt megtartotta. Most innen is visszalépett, megmarad tulajdonosként.
Mentális egészségvédelme, ugye erre igen, hivatkozik, de a Bezos is, ugye pont ez most a heti friss töltet. Érdekes ez, hogy ez a koronavírus most itt is arat, itt is tarol. Azoknál cégeknek, amik egyébként mennek, vagy nem mennek, most mindegy, hogy a Monzo éppen megy, vagy nem megy, de hatalmas, meg fantasztikus.
Hát fontos, hogy a Monzo egyébként éppen nem igazán megy, és nagyon érdekes, hogy még mindenképpen mondszoljuk ezt a visszavonulás témát, de hogy éppen azt a pozíciót tartotta meg az alapító a tavalyi évben, amiben gyökeresztetik sokan a Monzónak a negatív szériáját, és a hát kvázi sikertelenségét, mert az ügyfélszám az nő, stb.
És az ingyen konyha, ugye valakit azt
igen, írja, azt látjuk, hogy
jó szolgálati tevékenység.
Hát egy nagyon erős mondattal indított egy angol elemző, azt írja, ilyen körülbelül forrányan mondzó, egyre költségesebb jótékonysági szervezetté kezd válni. Hát ez az, amiről beszéltem, vagy beszélünk itt már 5. éve, és azt látjuk, hogy van például egy Starlinkról beszéltünk tavaly róla, most nem hoztunk vagy nem hoztam hírt. Tavaly azt hiszem, hogy a szeptemberi vagy októberi hónapjuk, vagy az augusztusi valahogy úgy, az volt az első cash pozitív, tehát nem ilyen mindenféle trükközéssel, mint ahogy aztán a Revolutnál láttuk, hogy azért az ott nem igazán az volt, tehát nem cash flow pozitív volt az a hónap, hanem számvitelileg volt pozitív. Ügyesen volt pozitív, igen. De tény, hogy közelítenek ehhez. A Monzo nagyon nem közelít ehhez, és éppen a termékfejlesztésben gyökeresztetik ezt. Tehát ez a végleges visszavonulás, ez azért lehet, hogy nem feltétlenül. Nagyon elegánsan oldották meg. A fő finanszírozók is, az első befektetők mind arról nyilatkoztak, hogy nagyra értékelik az alapító munkát. Egyébként nem lehet nem nagyra értékelni, hát egy csodát rakott össze, tehát, hogy az több millióan használják. Szerintem sokaknak ennek a tizede is, vagy százada is egy álom. De hogy valószínűleg azért nem egy teljesen önkéntes távozásról beszélhetünk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Esetleg lesz a közeljövőben kivásárlás, mondjuk áron alul. Az egy árulkodó jel lehet. Tehát ilyenkor azért tudnak olyan helyzetet kreálni a kockázati tőke alapok. Nem is feltétlenül, és ne is feltétlenül értsük ezt ilyen pejoratív módon, hanem a saját pénzüknek, az ő befektetőiknek, az ő tulajdonosaiknak a védelmében kikényszerítik tulajdonosként is az alapítót. Meglátjuk, hogy ez be fog-e következni. Ennél egyel izgalmasabb az, hogy tényleg el tud-e kezdeni releváns profitot termelni a Monzo. Itt ugye azt írja ez a cikk, átkanyarodva a másikra, erre a másodikra, erre a jótékonysági szervezetes vonalra, hogy olyan ütemben nő az ingyenes felhasználóknak a száma, amivel járó költségeket a fizetős termékek...
A másik,
így van.
Az is nő, csak nem tud, hiába jön a rengeteg új termék, lehet, hogy már későn jön, vagy nem abban az ütemben jött, ahol...
Igen. Itt ugye az ausztrál Xinjiát hozza példaként, akit ott tavaly mi is, talán még az évvégi top fintech sztorik között is beszámoltunk róla, hogy hát bezárta a kapuit. Pontosan ugyanilyen okok miatt nagyon földuzzasztotta az ingyenes ügyfélszámot, az már ilyen multiplikátor faktor hatással nőtt tovább, és hát ez olyan ez, amikor az ember későn kezdi el oltani a tüzet, és már nem tudja.
Fölöljük, de lehet, hogy nem sikerül lejönni most éppen.
Hát ez más, én azt gondolom, hogy majd, hogyha a 20. próbálkozásra se sikerül leszállni, akkor van baj. Az az űrrakéta, az most inkább ott tart, mint a Monzónak a 3 évvel ezelőtti terméke, onnan még bőven lehetett volna ez jó. Inkább ott tart, mint az űrrakéta, amiben embert ültetünk, és utána nem tudjuk a megfelelő pályára állítani, és
csak kering,
és csak kering, és megy, és nem látjuk a végét.
Na, hogy gyerünk le a földre vissza, akkor utasbiztosítás, ez megint az Revolut, ugye, és akkor megint jönnek az új termékek, a pénzes termékek, és ez megint egy sikerétért töltet, mert fel nem használt jegyek például, ugye erre is adnak most már biztosítást, rengeteg ilyen utazás, meg nem valósult utazás fog bekövetkezni a következő időszakban, ez megint egy olyan réspiac, nem, ami ügyes. Ha eddig nem volt, nem tudtam, hogy nem volt, de ez nagyon jó.
Nagyon volt ez, csak a neobankok között nem volt. Nagyon, nagyon jó egyébként, azért hoztam ezt a hírt ide a Monzo után ilyen kontraszt hírnek, hogy megmutassuk azt, hogy egyrészt nem csak a fizetős termékeknek a bevezetésével, vagy az alaptermék fizetősé tételével, vagy a prémium verzióknak a bevezetésével lehet profitot, vagy bevételt elérni, és ezt nagyon-nagyon ügyesen csinálja a Revolut, és valami ilyesmi pályára kellene a Monzónak is ráállnia, hogy azért itt ugye egy még nagyobb 13 millió pluszos ügyfélkörről beszélünk, és egész egyszerűen a Revolut ontja magából az újabb meg újabb olyan termékeket, amit az ember már amúgy nem is vár el ingyen, tehát nagyon ügyesen kifogták azt a szelet a vitorlából, hogy ne történjen meg az, hogy az ingyenest fizetősé teszik, és lemorzsolódik az ügyfélkör 70%-a, vagy 80%-a, és akkor semmi értelme nem volt az addigi építkezésnek, hanem elkezdenek olyan hasznos, jópofa nis termékeket szolgáltatni, amik egyébként, ahogy te is nem tudtál róla, valószínűleg az ügyfélkörnek a 98%-a nem tudott erről, de nagyon is valid élethelyzetmenedzsment. Alig használtuk itt ezt a szót sajnos, vagy nem sajnos, most előhozhattuk a régi emlékeket a hallgatókban. Élethelyzetmenedzsment, hiszen ezek olyan biztosítási termékek, amiknek valószínűleg 3 éve vagy 2 évvel ezelőtt nem lett volna nagy keletje. Ki akart volna biztosítást kötni, ki akart volna pénzt fizetni azért, hogy egy Viszmajor esetében meghiúsul az ő koncertlátogatása, vagy...
Akkor volt vulkán, vagy volt terror, igen, de most ennél hatványozottan nagyobb az esély annak, hogy mondjuk egy utazás nem.
És nagyon érdekes termékkapcsolást hozott be a Revolut, ez egyébként egy újdonság, amit a Revolut platformon lehet látni, és egyáltalán a neobankok között egy újdonság, hogy csak azokra a vásárlásokra lehet megkötni ezt a biztosítást, amit Revolut kártyával fizettél. Igen. Tehát itt akkor azt mondta Revolut, hogy köszönjük szépen, kedves ügyfélkör, itt van nektek ez az új biztosítástípus, de én nem akarom támogatni esetleg a többi neobankot, vagy az inkumbens szektort, és akkor tudod csak megkötni ezt a biztosítást, hogyha egyébként azt a jegyet, amire biztosítást akarsz kötni, azt az én kártyán, az általam szolgáltatott kártyáról, számláról vásároltad meg. Ez kockázatos is, mert azt is mondja, hogy köszönöm, akkor ne költsél nálam biztosításra pénzt, ha nem én vagyok a fő számlád, de meglátjuk, hogy bejön-e majd. Én azt gondolom, hogy ez egy jó irány.
N26. Itt meg egy ilyen generációs nyitás, ugye? Tehát ő azt mondja, hogy most annyian jönnek, és annyian hagyják el a készpénzt, vagy próbálják elhagyni a készpénzt, hogy most van itt az idő ahhoz, hogy egy generációs nyitást eszközöljenek.
Abszolút. A 7 millió ügyfél, ahogy mondtad, ez egy elég erős és tisztelet parancsoló szám. Ebben a cikkben, és pontosítom is magamat, a Revolut, ebben a cikkben említették, hogy a Revolut elérte már a 14 milliót, a Monzo pedig 5 milliónál tart. Ezt inkább egy ilyen térképnek szántam, hogy beszúrtam ezt a cikket, hogy lássuk, hogy ki hol tart egymáshoz képest.
Egy kis foci, egy kis token, ha már blockchain volt, ugye itt egy hete vagy 2 hete, meg tokenizáltunk is, azt hiszem, jól emlékszem.
Igen, múlt héten volt, nagyon érdekes cikk, egy vendégszerzőnk írta ezt, és egy jó masszív iromány lett, szerintem egy ilyen 5-10 perc szükséges, hogy az olvasó végig haladjon ezen. Én nem is igazán mennék bele ennek a cikknek a részleteibe, én azt javaslom mindenkinek, hogy nézze meg a fintech.hu-n. E hétfőn jött ki úgy, hogy még itt a legfrissebbek között meg lehet találni. Nagyon érdekes gyűjtés arról, hogy a foci klubok hogyan bocsátanak ki akár saját coint. És egy nagyon érdekes dolog, mert ez az egész kriptovaluta coin világ, ez a hype-ra, a rajongásra és a lázra épít. vagy épül, és hát ha valahol, akkor ez a foci rajongók között megvan. Tehát, és általában a foci rajongók nem is nagyon szoktak klubot váltani egyik napról a másikra, és folyamatosan jön az utánpótlás. Ez magyarul azt jelenti, hogy egy foci klub által kibocsátott coin az nem nagyon fog érdeklődés hiányába fulladni. Hogyha jól van tálalva, nyilván úgy kell tálalni, hogy azt az adott közönség is megértse, és átlássa, és tudja használni. Sok coinnal ugye az van, hogy felkapják, és utána jön egy újabb, még újabb, stb. Egy nagy fociklubnál nem fog újabb jönni, mert a fociklub dönti el, hogy jön-e újabb, vagy nem. Ha jön újabb, akkor úgy szolgálja az érdeke.
Most a Madrid az egyik játékosát így vette meg.
És
ugye?
Ráadásul ez ugye a másik vonal, hogy elkezdtek a klubok egymásnak tokennel, vagy kriptovalutával fizetni a játékosokért. Ez is egy nagyon érdekes.
Meg akár azon gondolkoztam, hogy visszagondolva a múlt heti beszélgetés, hogy akár egy-egy játékost meg lehet most már így venni a rajongókkal együtt. Tehát lesz 100 000 részed a Messiben valahol.
Igen.
Tehát tokenizálják, puf, egyszerre 100 000 néző megveheti, rajongó megveheti a játékost, baromi nagy pénzbe kerül, és akkor van egy 100 000 részed a Messiben.
Hát igen, ez gyakorlatilag
nem
olyan,
mindegy,
mint hogyha...
Hogy melyik.
Igen, kinek mi? Ez olyan, igen, hát itt, akár ezt ilyen térképen is, vagy ilyen lehet ábrázolni. Gyakorlatilag részvénytársaságosítják modern formában a játékosokat.
Stadiont,
nagyon
izgalmas,
bármit.
Van még egy percünk, ez a hétfő jön a Magyar Pénzügyi Asszisztensek Összehasonlítása a fintech.hu-n. Ez izgalmasnak tűnik nekem, erről majd beszéljünk itt a műsorban.
Erről beszéljünk külön, majd valamelyik pénzügyi asszisztenstől megpróbálunk ide csábítani az, akit. Nyilván mindenki szívesen jön ebbe a műsorba vendégszerepelni, de hát nem mindegyik pénzügyi asszisztenssel fogunk tudni csak pozitívat állítani. Itt ugye az OTP Elbizt, a Budapest Banknak a bupáját és a Takarékbanknak a takarékbiznisz asszisztentját fogjuk összehasonlítani, vagyis már kész van, nagyon izgalmas az anyag. Hétfőn fogjuk közzétenni. Ez egy hosszabb, masszívabb elemzés. Egyébként ez egy új vonalat is indít a fintech.hu-n, eddig nem voltak ilyen összehasonlító elemzéseink.
Jó, én hétfőn elolvasom. Megmondom neked, hogy én miért választanék pénzügyi asszisztens, mert nekem mondjuk még nincsen.
Jó,
de akkor én hogy járnék el? Jó?
Legyen így.
Oké, részletek a fintech.hu-n, Szuppán Marcival jövő héten találkozunk a PIK-től. Fintech világa tehát pénteken. Viszont hallásom.